A 28. Zsoltár első 9 versét. Téged hívlak, Uram, kősziklám, ne forduljál tőlem némán, mert ha némán elfordulsz, hasonló leszek a sírban roskadókhoz. Halld meg esendő hangomat, amikor segítségért kiáltok, kezemet fölemelve, szent templomot felé. Ne sorolj a bűnösök és gonosztevők közé, akik békésen beszélnek embertársaikkal, de rossz szándék van szívükben. Fizess meg nekik tetteik szerint, gonosz cselekedeteik szerint, kezük munkája szerint fizess meg nekik. Torold meg rajtuk, amit elkövettek. Mivel nem figyelnek az Úr tetteire, sem kezének munkájára, lerombolja, nem építi őket. Áldott az Úr, mert meghallgatta esedező hangomat. Erőm és pajzsom az Úr, benne bízik szívem. Ő megsegített, ezért vidám a szívem. Énekelve adok neki hálát. Az Úr az ő népének erőssége, felkentjének megsegítő ereje. Segíts meg népedet, áld meg örökségedet, légy pásztora, és gondozd örökké. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, köszönjük, hogy itt lehetünk ezen a háladó ünnepélyen, és köszönjük, hogy Te szívünket vizsgáló Isten vagy, és Te tudod rólunk, és mi is tudjuk magunkról, hogy sokszor a mi szívünkből nem a háladás jön ki, sokszor a mi szívünkből nem a köszönet jön ki Te feléd, meg embertársaink felé sem, hanem sokszor panasz, panaszkodás, keserűség, gondok jönnek ki ajkunkon. De köszönjük, hogy hozzád jöhetünk, így ahogy vagyunk, és kérhetjük azt Te tőled, hogy Te változtass meg a mi szívünket. Vágyunk arra, hogy Téged dicsőítsünk, neked adjunk hálát. Életünket megvizsgálva, megnézve, hogy mit tettél a mi életünkben, hogyan cselekedtél. Hadd vegyük ezt észre, és hadd tudjunk téged magasztalni, téged dicsőíteni. Változtass meg a szívünket. Hadd lássuk máshogyan a mi életünket, mint ahogyan sokszor szoktuk látni. Búskomoran, hanem lássuk onnan fentről, ahonnan te nézed. Mert te egészen máshogyan látod sokszor az életünket, mint ahogyan mi látjuk. És te sokkal jobban látod úgy is, hogy te tudod, mi lesz a jövünk. Szeretnénk, Urunk, hogy a tervedbe belesimulni, és szeretnénk, Urunk Istenünk, hogy a te igéden keresztül, a te szabadon keresztül munkád és alakíts ki a mi életünkben a háladás gyümölcsét. Vágyunk erre, és áld meg a mostani alkalmunkat szent nevedben. Amen. Amen. Nézzük meg, hogy ebben a Zsoltárban mit tanulhatunk. Érdekes, hogy egy háladó napon, nem tudom, hogyha figyelmesen néztétek ezt a Zsoltárt, akkor ez nem háladó Zsoltár. Ez panasz Zsoltár. Én háladó napon panasz Zsoltárt olvastam föl. Ugyanis ebben a Zsoltárok könyvében imádságokat olvashatunk, 150 imádságot olvashatunk el, amelyet énekeltek is az akkori emberek, így dicsőítették a mindenható Istent. Maga a Zsoltár kifejezés az azt jelenti, hogy dicséret. Csak hogy a Zsoltárokban, a Zsoltárok könyvében nem csak háladó, meg dicséret Zsoltárok vannak, hanem panasz Zsoltárok is vannak. És a panasz Zsoltárokban három részt oszthatjuk ezeket a panasz Zsoltárokat, amikor az imádkozó ember panaszkodik a helyzete miatt, amikor az imádkozó ember panaszkodik maga miatt, az ő bűnei miatt, ez a bűnbánati Zsoltárok, és amikor az imádkozó ember bosszú állva imádkozik. Na ez szokta kívánni a biztosítékot sokaknál, hogy hogy lehet úgy imádkozni, hogy a foga törjön ki annak az embernek. Meg hogy ez meg az történjen vele. Hogy lehet ilyet mondani az Istennek? Hát ezt is fogjuk egy kicsit megvizsgálni, hogy miért kell, vagy miért jön ki az emberből ez. És miért lehet esetleg így is imádkozni. Nézzük meg, hogy itt a Dávid, aki panaszkodik, és panaszosan kezdve az imádkozását, mégis átéri azt, hogy nem így fejezi be, nem így mond áment rá, hogy jó, kipanaszkodta magát. Hanem a végén elkezd hálát adni. A végén elkezd dicsérni az Istent. Hogyan jutott el Dávid addig, hogy a panaszkodásából hálaadás lett. És hogyan juthatok én el, és te is az életben, hogy az én keserű panaszkodásomat abba hagyom, és elkezdek hálát adni. Mert mondjuk meg őszintén, hogy ebben a világban nagyon sok mindennél lehet panaszkodni. És meg is értem. Minden napnak megvan a maga baja, azért lehet panaszkodni. Élnek bennünket nehézségek, mert ilyen az a világ, ilyenné is tettük ezt a világot. És sok mindenért följajzathatunk, panaszkodhatunk. De hogyan lehet eljutni innen a hálaadásig? Hát ez lesz a mai témánk. Hogyan jutott el Dávid? Az imádkozást, azt a Szentírás nem egyszer úgy adja elénk, amint a Zsoltárok könyvében olvassuk a 142. Zsoltár 3. versében, kiöntöm előtt a panaszomat, elmondom neki a nyomorúságomat. Ezt tette itt Dávid. Kiöntötte az Isten előtt imádságban a panaszát. Keserűségét, hogy támadták, hogy veszélyt élt meg az életében, hogy a életére törtek, vagy gáncsoskodtak az emberek, ugye te is átérsz ilyeneket. Átérünk ilyeneket. Valamikor munkahelyeken, valamikor emberekkel való találkozásunkban átélünk, hogy nem könnyű a helyzetünk. És elkezdünk panaszkodni, de kinek? Hát én azt vettem észre, hogy az embereknek. Átmegyünk Juliska nénihez, vagy Bariska nénihez, vagy a munkatársunkhoz, vagy a barátunkhoz, vagy a szüleinkhez, és rázódítjuk a panaszunkat. De hát kérdezem meg, hogy abból lesz majd öröm? Abból lesz majd háladás Isten felé? Megértetek-e valaholyat, hogy amikor panaszkodhatok valakinek, és egyszer csak átváltozott a panaszotok háladása? Én sose értem meg ilyet. Én sose nem láttam ilyet, és nem hallottam ilyet. De olyat igen, hogy amikor az Istennek valaki elpanaszolt a dolgait, az elkezdett hálát adni. Tele van a Zsoltárok könyve ilyennel. Elkezdett panaszkodni, elkezdett így imádkozni, és utána hálaadást lett belőle. Itt is panaszkodik Dávid. Nézzétek meg, még bosszúállás is van a szívében. Ne sorolja bűnösök és gonosztevők közé, akik békésen beszélnek embertársaikkal, de rossz szándék van szívükben. Fizess meg nekik tetteik szerint. Gonosz cselekedeteik szerint. Kezük munkája szerint. Fizess meg nekik. Torold meg rajtuk, amit elkövettek. Érezzük, sokszor olvasom ki ezt a Zsoltárok könyvében. Torold meg. Sújts le rájuk. Hát ez van Dávidnak a szívében. Úgy megfojtanám azt az embert egy kanálvízbe. Valamikor ez van az emberben. Mondd el Istennek. Eljöttünk hálaadó napra, de nem biztos, hogy mindenkinek hála van a szívében. Lehet, hogy keserű panaszok vannak a te szívedben. Lehet, hogy gondok vannak a te szívedben, és ha felállítanának, akkor azt mondanád, hogy nem tudok. Igazából nem tudok most hálát adni. Hányszor vagyunk így? Mert bennünk a szívünkben egészen más van. Egészen másra vagyunk megtelve. Panasszal, keserűséggel és indulattal. De ezt ki lehet önteni. Mint egy pohár vizet. A szívünk az olyan, mint egy pohár. És ami benne van, ki lehet önteni. És ha Isten előtt öntjük ki, az ott is marad. És megüresedik, és Isten betölti valami mással. Ezért jó az Úrnak panaszkodni. Ezért jó kiönteni a szívünket az Isten előtt. Ami bennünk van. Gyűlölet valaki felé? Imádkozzál így. Benned van bosszúállás? Imádkozzál így. Lehet, hogy meg fogol majd szégyenülni az imádkozás közben. Lehet, hogy amikor már kiejted, azt mondod, hogy hú, mit mondtam én az Istennek. És lehet, hogy a Szent Lélek fogja nekem mondani, hogy nem valami jó indulat van benned. Mint a tanítványok is megkapták, amikor olyan bosszúálló módon azt mondták Jézusnak, hogy kérjünk kint köves tüzes esőt, hogy elpusztítsa azt a várost. És azt mondja Jézus nekik, hogy nem tudjátok, hogy minél lélek van bennetek. Amikor Isten felé fordulunk, mint a tanítványok, amikor akarunk valamit kérni, talán bosszút is valakire, Isten visszajelez. És megszégyenül az ember, és aztán fölmerül benne, hogy miért akarom én állítani a másikat. Isten segít ebben a helyzetben is. És így áll Dávid is. Hát áldani kéne őt, mert meghallgatta esedező hangomat. Velem van. Önts ki szívedet a mindenható Isten előtt, ami benne van, és meg fog változni a szíved. Anna, Sámuel profétának az anyukája, amikor még meddő volt, így olvassuk a Bibliában, akkor följárt a templomba, és ott mindig kigúnyolták, megvetették, nevettek rajta. Ő nem örült, amikor a templomba kellett menni, mert mindig gúnyt kapott, azért, mert meddő volt, és nem tudott szülni gyermeket. Így olvassuk, hogy vetértársai is sokat bosszantották őt, hogy felingerelje, mivel az Úr bezárta a méhét. Így történt ez évről évre, valahányszor fölment az Úr házába. Így bosszantotta őt. Ő meg csak sírt, és nem evett semmit. Aztán kiment az ünneplő gyülekezet a templomból, Anna pedig visszament, nem tudott enni sem, és azt olvassuk róla, az asszony lelke mélyéig elkeseredve könyörgött az Úrhoz, és keservesen sírt. Hosszan imádkozik. Annyira hosszan, hogy Éli papnak föl is tűnik. Ez az asszony már mióta bent van a templomba, mozog a szája, noha nem hallom, hogy mit mond, na de hát ez érző nem rugott be. Nem nagyon itókázott ott az ünnepben, amikor kimentek ebédelni, és most úgy jött vissza. Oda is megy ez az asszonyhoz, hogy talán valami gond van, hogy itt vagy a templomban. Nem-e itt áll? És Anna azt mondta, hogy nem ittam. Nem azért vagyok itt, mert megrészegettem, hanem bánatos lelkű asszony vagyok. Nem ittam bort vagy szeszes italt, hanem lelkemet öntöttem ki az Úr előtt. Kiöntötte keserűségét, fájdalmát, megalázott állapotát a mindenható Isten előtt. És amikor ezt megtette hosszasan, akkor nézzétek meg, hogy hogy jött ki a templomból. Azt olvasok a Bibliában, azután elment az asszony a maga útjára. Evett, és nem volt többé szomorú az asszony. Most már tudott enni. Egyből tudják a nőtestvérek, hogy mire gondolok. Amikor a nő indulatos vagy megbántották, nem tud enni. De lett több nő esve. De amikor megvigasztalódott Anna, nem volt szomorú az ábrázata, nem oldódott meg a problémája, nem lett egyből gyermeke, de az Isten való együttlét, az Istennel való együtt töltött időben megváltozott a szíve. Mert kiöntötte a mérget a szívéből. Annyi méreg bennünk van, és magunkban tartjuk. Annyi minden emész bennünket. És embereknek elmondjuk, de ugyanúgy mérgezi azt is, akinek elmondtuk. Meg magunkat is mérgezik vele. De amikor az Isten előtt mondod el, mindazt, ami benned van, az már nem fog mérgezni tovább. Megváltozik az arcod, megváltozik a szíved állapota, mert Isten előtt kiöntött méreg után Isten áldása jön be a te szívedbe, és megváltozik ábrázatod is. Micsoda változás! Ki szoktad-e önteni az Isten előtt a te szívedet? Ez a kérdésem. Ha nem, nem is megy a háladás. Nem is fogod hálát adni. Mert nem fog meg. Mert annak ki kell örülnie elsőnek, hogy onnan utána bejöjjön az Isten áldása, és ha keserűséggel van a te szíved, akkor abban nem fog belemenni az áldás. Mert az van benne. És egyszerűen nem tud kijönni más. Önts ki szívedet. Hogy szoktál te imádkozni? Ugye szokták mondani, hogy amikor elmegy valaki a templomba, bemegy, meggyón, akkor azt mondja a pap, jó van lányom, jó van fiam, gyermekem, öt mi atyánk. És azzal megoldódik. Nem oldódik meg, mert el kéne azt mondani, amit a papnak elmondott. Úgy, ahogy van. Azt a keserűségét, azt a bűneit a mindenható Istennek. Betanult szöveggel nem változik meg a szíve. Még ha az egy imádság is. El kell mondani úgy, ahogy vagyunk. Úgy kell jönnünk az Isten elé. Amikor jönnek hozzám és elpanaszolják az életüket, szoktam mondani, ez jó, hogy elmondták nekem, de most mondják el ugyanígy az Isten előtt. Ez egy imádság. ha így el tudod mondani, és hidd azt, hogy Isten meghallgat, Isten megsegít, egészen máshogyan fogod érezni magadat. Ez az imádkozás. Szoktál így imádkozni? Mikor imádkoztál utoljára így? Hogy a keserűségedet, és minden panaszodat, és minden, ami benned van, ami nem jó, kiöntötted az Isten előtt. Tudom, hogy jó úgy is imádkozni, hogy Atyám, köszönöm. Vagy Atyám, segíts meg. Vagy Istenem, légy ebben a próbatételben velem. Kell így is imádkozni. Ilyen rövid imádkozásaink is vannak. És jó is, amikor így felsóhajtunk, amikor így fölkiáltunk egyes helyzetekben a mindenható Istenhez. Ezt is meghallgatja Isten. De ha csak ennyi a te imádságod, akkor úgy gondolom, hogy a hálaadás fokára nem fogsz eljutni. Mert a szíved csak telik-telik, a mindennapnak bajával és gondjával, és nem örül. És nincs hely már a hálaadáshoz. Én azt tapasztaltam, hogy amikor tele volt a szívem, és tele van a szívem keserűséggel, és nem egy embernek mondom el, hanem az Istennek mondom el, egészen másá lesz a szívem. És utána egy másik embernek is el tudom mondani ezt a panaszomat, de az már egészen máshogyan történik. Az már egészen más indulattal van benne. Ott már tudom mondani azt, hogy Isten mit mondott az én panaszomra. Mit válaszolt. Hogyan megnyugtatott. Egészen mássá lesz a szív. Szoktál így imádkozni? Vagy nagyon régen imádkoztál már így? Folyamatosan nem öntött ki szívedet az Isten előtt. Tudom, hogy nehéz ebben a mai világban elmenni, elcsendesedni, egy csendes helyet keresni, főleg, hogyha sok gyermek van az ember körül, vagy pörögnek az események az életünkben. De ha akarod, hogy hálás szíved legyen, ami benne van, amit fölhalmozódott az életed folyamán, vagy a nap folyamán, azt mondd már el az Istennek, alig válja már. Amikor egy apuka válja a gyermekét haza, mit kérdez meg tőle? Mi történt a suliban? Erre a gyermek egy betanult versikét elmond? Elég az az apukának? Elég az egy szülőnek? Elég az, ha csak a mi atyánkat elmondjuk a mindenható Istennek? Vagy röviden imádkozunk, nem elég. Mert nem változik meg a mi szívünk. Hanem hagyd mondja az a gyermek, hogy megverték. Hagyd mondja meg az a gyermek, hogy megdicsérték. Hagyd mondja az a gyermek, hogy mi baj történt vele. És akkor a szülő tud arra válaszolni. Isten várja azt, hogy te is elmondd azt, ami benned van. Önts ki szívedet a mindenható Isten előtt. És megtapasztalod, hogy cselekszik életedben. Kiürül a rossz, és ő adja azt a jót, amivel meg tudja tölteni, amiből majd hálaadás lesz, és dicséret. Ahogyan Dávid imádságában is ezt láthatjuk. Kipanaszolta magát az Isten jelenlétében, és az imádkozása végén már áldja a mindenható Istent, hálát ad neki. Aztán Dávid mit tapasztal meg, amikor így kijönti a szívét a mindenható Isten előtt? Azt olvasok itt a 6. versben. Áldott az Úr, mert meghallgatta esedező hangomat. Mi nem csak a levegőbe beszélünk, amikor imádkozunk. Szoktál mondani, hogy a plafonig megy. Nem a plafonig megy. Isten fülébe megy. Amikor imádkozunk, akkor ő meghallgatja, mit mondunk. Ő kíváncsi rád. Kíváncsi érzéseidre. Kíváncsi, hogy mi történt veled, miért szomorú a te szíved. Tudja ő azt. De szereti hallani. Mondd el neki. És meghallgat. És megtapasztalja az ember, hogy mondom és mondom, és mondjátok, és az Isten hallgatja, és hallgatja, és hallgatja. Végre valaki meghallgatja. Mert én azt tapasztaltam a világban, hogy amikor én embereknek mondom el a panaszomat, akkor azt tapasztalom, hogy igazából nem nagyon hallgatják meg az embert. Hanem azt mondják, hogy ne fárasszál már. Kaptunk ilyeneket? Vagy azt veszük észre, hogy nem is érdekli, mert éppen a mobilját nyomogatja, vagy a tabletjét. És nem is figyel oda. Azonban, hogy már mikor fejezem már be. Vagy olyat is tapasztaltunk lehet, hogy amikor elkezdünk panaszkodni, a másik is belekezd. És akkor szteróba mondjuk. És itt se jutunk előre. És ilyen sincs meg semmi változás. Vagyis azt tapasztaljuk ebben a világban, hogy az emberek nem hallgatnak meg bennünket. Panaszkodnánk, elmondanánk, de nincs meghallgató fél. Vagy csak nagyon kevés van. De milyen jó, amikor egy ember meghallgat téged. Valamikor jönnek hozzám, és az emberek bajaikkal, gondjaikkal, nehézségeikkel jönnek erejbe elkészed általában. És nem egyszer azt kell csak csinálnom, hogy leül velem szembe, és elkezdi mondani, és én hallgatom. Teszek fel kérdéseket, mert érdekel, hogy mi van a szívében ennek az embernek. Mi a baja, milyen gonddal küzdik. Hát Isten teremtménye ő. Szereti az Isten. Figyelmet érdemel az ember, aki leült velem szembe. Aki jött a panaszával, jött a keserűségével. És hallgatom. Volt úgy, hogy egy órán keresztül beszélt az illető, és én csak hallgattam. Néha kérdeztem. És aztán valamikor a végén csak egy mondatot mondtam, hogy a Bibliából felolvastam egy igeverset, imádkoztam érte. Az illető nem volt hívő. Mentünk kifele, a kapuhoz, azt mondja, már jobban érzem magam. Olyan nyugalmam van. Jó volt ide eljönni. Aztán hálásan megrázva a kezemet. Mert végre valaki meghallgatott. De mennyivel nagyobb dolog az, amikor az Isten hallgat meg téged. Aki teremtette ezt az egész világot, aki megalkotott téged is benne, érdekli, hogy mi van veled, és fülével hallgatja, mit mondod. Mit mondasz neki? Mi van veled? Mi van a te szívedben? Kíváncsi rá, mert szeret téged. Ha szereti a szülő a gyermekét, meghallgatja, nem elküld, hogy menjél már arrébb. Mert annyi gondom van. Hát Istennek nagyon sok tennivalója van, de a figyelme rajtunk van. És azt mondja, bezárja szívünket, szánkat is, és nem öntjük ki szívünket. Nem is tapasztaljuk meg, hogy meghallgat. Dávid azért áldja mindenható Istent, hogy én elmondtam panaszomat, Isten meghallgattad. És olyan jól esik az embernek, hogy Isten meghallgat. Istennek füle ott volt, meghallgatott engem. Nem csak az üres szobában beszéltem és mondtam a dolgaimat, hanem a mindenható Isten meghallgatta hangomat. Ezért újjong Dávid, ezért ad hálát. Jó így kijönteni a mindenható Isten előtt panaszunkat, gondunkat, bajunkat. Szeret bennünket és meghallgat bennünket. Áldott az Úr, mert meghallgatta esedező hangomat. Amikor fiatalon kórházba jöttem, mentem, egy református lelkész mellett szolgálva, akkor egyik alkalommal, amikor összegyülekeztünk, akkor elmondta azt, hogy volt egy betegnél, és az egyikünk ott járt nála. És az a beteg néni azt mondta, hogy olyan jól esett, hogy volt itt egy kis fiatal, aki magához tartozik, és meghallgatta az én életemnek történetét, keserűségét, baját, és velem együtt sírt. Nekem ez olyan jól esett. Akkor Feri bácsi azt mondta nekünk, hogy nem tudom, hogy ki volt az közületek. Nagyon jól tette, amit tett, mert azt olvasok a Bibliában, hogy síjatok együtt a sírókkal, meg hát örüljetek az örülőkkel is. Érezzetek együtt az emberekkel, mert az Isten is ilyen, aki együtt érez veled. De azt mondja, nem csak ennyi dolgunk van, hogy meghallgatjuk az embereket, meg együtt érzünk velük, hanem nekünk ott a megoldás is, ott a válasz is az emberek panaszaira, bajaira, nehézségeire. Itt van benne a Bibliában. Istennek van válasza. És amikor te kiöntöd a te szívedet a mindenható Isten előtt, érzéseidet, minden, ami benne van, nem csak azt tapasztalod meg, hogy meghallgatott az Isten, hanem az Istennek válasza van, válaszreakciója van a te imádkozásodra. És ezért is ad Dávid hálát. Hogy Uram, nem csak meghallgattál engemet, hanem te válaszoltál is. Te cselekedtél is az én életemben. Olyan jó ezt megtapasztalni, és ezért mondja azt, hogy erőm és pajzsom az Úr. Benne bízik a szívem. Ő megsegített. Ezért vidám a szívem. Énekelve adok neki hálát. Ezt tapasztaltam meg, Uram, hogy bajban voltam. Az ellenség körbevett engemet. Náncsolók jöttek. Életemre töltek. De válaszoltál imádságomra. Mert megvédted az én életemet. Megoltalmaztál engemet. Énekben vidáman dicsérlek téged, Uram. Isten mindig válaszol a mi imádkozásunkra, amikor őszintén kiöntjük a mi szívünket. Meghallgat, együtt érez, és válaszol. és ez hálaadás indít el az embernek a szívében. És ezt tapasztalja meg itt Dávid. De oly sok mindenki megtapasztalta ezt. Például Jeruzsálem népe is átélte Ezékiás királlyal azt, hogy jött az ellenség, jött Asszíria királya, körbevette Jeruzsálemet, az akkori legjobb haderő, és meg akarta támadni ezt a várost. Sőt, levelet is küldött az Asszíria királya Ezékiás királynak. Nézzétek meg, hogy mit csinál ez a király, ez az Ezékiás király. Azt csinálja, hogy fölmegy Isten templomába, kiteríti a levelet az Isten előtt, és elpanaszolja nehéz helyzetét. És amikor ő ezt megtette, akkor Isten ezt mondta neki. Nem jutsz be ebbe a városba, a Asszíria királya, és nyilas sem lő rá, nem fordít feléje pajzsot, töltésem emel ellene. Azon az úton tér vissza, amelyen jött, de ebbe a városba nem jut be, így szól az Úr. Pajzsa leszek ennek a városnak, és megszólítom önmagamért, meg szolgálmért, Dávidért. Akkor eljött az Úr angyala, és levágott az Asszír táborban 185 ezer embert, amikor reggel fölkeltek, mindenfelé csupa holtes volt, ekkor Szanhérib, Asszíria királya fölkerekedett, visszavonult Ninivébe, és ott is maradt. Látjátok, Ezékiás király szorult helyzetben volt, kiöntötte szívét, és Isten válaszolt, megvédelek, megvédem ezt a népet, megoltalmazom ebből a szorult helyzetből. És te is tapasztal meg életedben, hogy amikor szorult helyzetedben Isten felé fordulsz, ő megvéd téged. Amikor a kísértő támad téged, és ő sokkal erősebb, mint te vagy, és körbe kap téged, sorokba szorít téged, de te az Istenhez kiáltasz, ő az, aki megoltalmaz téged. Ő képes volt az egyszülött fiút is elküldeni erre a világra, hogy megvédjen és megvédje a te életedet, mert a sátán bennünket úgy el tudna tiporni, ha nem lenne az Isten, mint annak a rendje. Ha nem védené meg az embert, nekünk annyi lenne, nem ülnénk itt. De Isten elküldte az ő egyszülött fiát, hogy megvédjen. A jó pásztor életét adta juhaiért. Kész volt Jézus meghalni azért, hogy az ő bárányait, minket megvédjen. Ennyire szeretett. És ehhez az Istenhez imádkozol. Minden bajodban, minden nehézségedben. És ettől az Istentől tapasztalod meg azt, hogy megvéd az életedet. Sőt, örök életet az ad neked, ha hiszel benne, és megtapasztod a hétköznapi életedben is, hogy megoltalmazza te életedet. Megvédi abban a helyzetben, amelyben benne vagy. És könyörökhez hozza. Ezt tapasztalja meg Dávid is. De ezt tapasztalta meg Jósafát király is. Az ő országát is megtámadták az ammóniak. És Isten felé fordult. Nincs erőnk ez a nagy tömeggel szemben, amely ellenünk támad, mondta a király. Nem tudjuk, mit tegyünk, csak rá tekintünk. Így imádkozott. És aztán Isten kijelentette, hogy nyugodjatok meg, nyugodtan menjetek a frontvonalra, én veletek leszek, és én fogok győzni helyetetek. Hát Jósafát elindult a haderejével, és előre a frontvonalon nem a szuper harcosokat állította föl, hanem egy nagy harcosokat állított föl, a lévitákat, akik énekeltek. Így mentek a frontvonalra. Isten megígérte, győzni fogunk, megyünk is énekelve. És ugye énekelve mentek, hálát adva, mert Istennek már válasza volt, hogy győzni fognak, akkor azt vették észre, amikor odaértek a frontvonalra, hogy nincs ellenség. Ezek lekaszabolták egymást. És három népből tevődött össze ez a hadsereg, mely ellenük támadt, és feszültség támadt a három nép között, egymásnak rontottak és kinyírták egymást. És amikor Jósafát odaér ehhez a frontvonalra, látja az ellenséget, hát nincs ellenség. Hát ó, gyerekek, jaj, de jó, hát vagyunk itt ilyen sokan, szedjük már össze a zsákmányt. Hát mennyi hadifelszerelés van itt. Három napig gyűjtötték, mire bevitték Jeruzsálembe azt a sok holmit, amit ott volt a holtesteken, meg ott volt rakományként annál az ellenséges haderőnél. Három napba került. És amikor bevitték, behorták, utána kimentek az áldás völgyébe, mert így nevezték el azt a völgyet, és elkezdték magasztalni az Istent. Látjátok, ezt éli meg egy hívő ember. Bajba kerülök, támadott lettem, nehéz helyzetben vagyok, de az Istenhez jöttem, nincs erőm ezzel a betegséggel szemben, nincs erőm ezzel a nehéz helyzettel, nem tudom megoldani, Uram, Te hozzád jövök. Isten ad egy ígéretet, Isten válaszol, szól, megoltalmazza az életemet, és gazdagabban jövök ki a próbából, mint ahogyan belementem. Három napig csak gyűjtögetem a sok jót, amit kaptam az Istentől. És aztán menjetek ki az áldás völgyébe, ki ne hagyjátok, és dicséljétek a mindenható Istent. Most ide jöttünk az áldás völgyébe. Lehet, hogy nincsenek hegyek itt az imaház körül, de valamivel ide jöhettél most az imaházba. Hogy Uram, én is ezt átéltem, én is megtapasztaltam, hogy imádkoztam, könyörögtem helyzetemben, meghallgattál, és már nekem ez jól esett. Sőt, válaszoltál is az imádkozásomra, könyörgésemre. Sőt, meggazdagodva jöhettem ki abból a próbából, jövök az áldás völgyébe, nem hagyom ki, mert téged akarnak magasztalni és dicsőíteni. Vagyis honnan kezdődött az út? Hogyan juthatunk el a háladásig? Ha kiöntöm a szívemet az Isten előtt. Ha nem marad néma a szám, amikor bajba kerülök. És nem marad néma a szám az Isten előtt, amikor nehézségeket élek meg, vagy jót élek meg. És utána ott fogom találni magamat az áldás völgyébe, mert Isten meghallgatott, Isten válaszolt, Isten megoltalmazott, Isten meggazdagított. Így jöttem ki a próbából. És mi így jövünk ki ebből a próbából, hívő emberek, ebből a földi próbából, hogy bemehetünk a menny dicsőségébe, mert meggazdagodva hagyjuk el ezt a világot, nem szegényen. Azt szoktuk mondani, hogy nem viszünk ki magunkkal semmit. Hát persze, nem viszünk ki. Pénz nem lesz a kezünkben, amikor eltemetnek. Nem vihetjük a házunkat sem magunkkal, mert a legdrágábbat fogjuk magunkkal vinni, nem? Krisztusunkat, az Istenünket, aki meghalt értünk a Golgotán, aki megváltotta az életünket, és mehetünk a menny dicsőségébe. Gazdagabban kerül be az ember, vagy kerül ki az ember, abból a próbából, amelybe belejött. Gazdagabban fogjuk elhagyni ezt a világot, mint ahogyan bejöttünk ebbe a világba. Ha Istenben hiszel. Ha kiöntöd szívedet az Isten előtt. Ha kiöntöd a bűneidet is a mindenható Isten előtt. Amikor el tudod mondani, hogy Uram, bocsáss meg, mert vétkeztem ellened. Gazdagabban fogsz fölállni a térdeidről, mint ahogyan elkezdted imádkozni. Mert a békességet és a nyugalmat tapasztalod meg. Tehát önts ki szívedet a mindenható Isten előtt. Hozd oda. Lehet, hogy ez fél óra, lehet, hogy ez 20 perc, de ne sajnáld. Mert kiürül mindaz a méreg, ami benned van, és bejön Isten gazdag áldása. Kívánom azt, hogy éljétek meg, tapasztaljátok meg ezt, és gazdag lesz a mi háladásunk.